Kedves hallgatom! Márk evangéliuma 14. részének 29., 30. és 31. versét olvassuk. Péter ezt mondta neki: ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá: bizony, mondom néked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta: ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Itt először azt találjuk, hogy Simon Péter hűséget fogad. Őszinte volt, de nem ismerte saját gyengeségét. Ez a probléma ma is mindnyájunkat kísér. Nem ismerjük saját gyengeségünket. Személyesen úgy vélem, hogy erről nem olvasol a pszichológiában. Azt hiszem, az egyedüli hely, ahol megismerjük magunkat, Isten igéje. Ez az egyetlen igazi tükör. Hadd idézzek egy kis írásműből, amit az egyik keresztény szervezet adott ki, és ami véleményem szerint rossz benyomást kelt. Ez beszél egy leány problémájáról, aki odament a lelki pásztorához. Több együttes beszélgetés után a lelki pásztor rájött, hogy nincs fölkészülve a segítségnyújtásra annyira, hogy segítséget adhatna a lánynak. Bettit átküldte egy alkalmas keresztény pszichológushoz, aki Bettit mélyebbre vezette aggodalma forrásának megértéséhez, amelynek legnagyobb része régen elfelejtett gyermekkori tapasztalataiból fakadt, de most visszaemlékezett azokra, és megértette a szakértő segítő vezetésével. Az eredmény az lett, hogy a keresztény 10 éves feloldódott az érzelmi problémák szorításából, és új kapcsolatba került önmagával, másokkal és az Úrral. Eddig az idézet. Hadd mondjam, hogy ez nekem úgy hat, mint Grimm mesés történeteinek egyike. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Történetesen tudom, hogy a keresztény pszichológus nem alkalmasabb arra, hogy megoldja ma ezeket a problémákat, mint az átlagos lelkipásztor. Azt hiszem, téves azt hinnünk manapság, hogy a keresztény pszichológus kimondhatja: hókusz-pókusz, abrakadabra, és valahogy a problémák megoldódnak. Barátom, hadd mondjam neked, hogy egyikünk sem ismeri az emberi szív mélységét. Csak Isten igéje láttathatja meg, hogy milyen bűnösök vagyunk. Ez volt a cikkben említett Betty problémája, ez az én problémám is, és ez a te problémád is. Amikor felismerjük ezt, akkor meglátjuk, hogyha ismerjük Isten igéjét, az igazán tud rajtunk segíteni. Ha eltereljük a hangsúlyt Isten igéjéről, akkor rájövünk, hogy az emberek egyik problémája megoldódott a pszichológus segítségével, és két újabb probléma támadt a nyomában. Aztán az ember utolsó állapota rosszabb az elsőnél. Legyünk nagyon világosak. A probléma egyedüli megoldása az Úr. Nem tudjuk megoldani a problémát, hogy aztán képesek leszünk odamenni az Úrhoz. Nem. Nekünk az Úrhoz kell mennünk, és ő a fő és nagy orvos. Ő a nagy pszichológus, és egyedül ő ismer minket. A végső elemzésben ő az egyedüli. Határozottan hangoztatom ezt, ahogy láthatod, mert azt hiszem, manapság fontos, hogy ezt valaki kimondja. Rájövök, hogy korunkban nagyon sokan üzletet csinálnak az emberek betegségéből, amikor ténylegesen egyedül Isten igéje tudja megoldani nyomorúságaikat. Magának, Istennek kell ezt tennie. Ha megtanulnánk, hogy oda menjünk hozzá és kezébe tegyük az életünket, talán rájövünk arra, hogy rossz volt a gyermekkorunk, és minden elromlott az életünkben. De van megváltónk, aki szeret minket, és akihez oda mehetünk. Milyen csodálatos, hogy van valaki, akihez oda menekülhetünk. Most az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy előttük megy Galileába. Meghirdeti feltámadását. Elmondja nekik, hogy a juhok szétszóródnak, de feltámadása után elmegy Galileába. Megígérte, hogy ott találkozik velük. De Simon Péter nem engedhette meg, hogy ide jussanak. Kijelenti, hogy ő nem botránkozik meg akkor sem, ha a többiek megbotránkoznak. Itt megint látjuk, hogy ő egyszerűen nem tudja, hogy mit mond. Ezért az Úr felkészíti őt a bekövetkezendő eseményekre. Engedi Péternek, hogy megtudja, hogy Jézus mellé áll. Barátom, az Úr mellénk áll ilyen időkben. Mellettünk van a legelkeseredettebb és legnyomorúságosabb óránkban. Bizonyára vele volt Péterrel is. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szól tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem mind halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok. Márk evangéliuma, 14. rész, 32., 33. és 34. vers. A Gecsemáné kert nagyon ismerős hely lehetett, ahova gyakran mentek pihenni. Hogy az ugyanaz a Gecsemáné kert, amit ma ismerünk, ebben nem lehetünk bizonyosak. Az a véleményem, hogy a hegynek a másik oldalán lehetett az a kert, de a hely valójában lényegtelen. Mivel elég gyakran mentek oda, ezért azt a helyet jól ismerte Júdás. Urunk sohasem töltötte az éjszakát Jeruzsálem városában. Kiment erre a helyre. Most csak 11 tanítványa van jelen. Elhagyja a 8 tanítványból álló külső kört, és hármójukhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz egy lépéssel közelebb megy ebben az órában. Elment imádkozni. A nyelvezet jelzi, hogy súlyos gyötrelemnek nézett elébe a kertben. Kezdett rettegni és gyötrődni. Nagyon megterhelődött, és szó szerint elkeseredett. Itt nagy lelki tusát vív, talán még annál a szenvedésnél is nagyobbat, mint amit a kereszten kellett kiállni a testében. Vajon nem találkozott ismét a kísértővel itt a kertben? Azt hiszem, igen. Nagyon őszintén azt kell mondanom, hogy itt csak távolról figyelhetjük az eseményeket. Nagy misztériumok vannak a kertben, amiket nem tudunk megérteni. Azt hiszem, hogy fennhéjázó és ténylegesen súrolja az Isten káromló megjegyzést, amikor az emberek ezt éneklik. Vele megyek a Gecsemáné kertbe. Sajnálom, barátom, én ezt nem tudom megtenni. Én nem vagyok képes vele menni a kertbe. Nem tudom, hogy milyen gyenge, botladozó és tántorgó vagyok. Oda mehetek hozzá a kert közelébe, de csak a szélén állok meg, és figyelem, amint imádkozik. Azt kérte tőlünk, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, nehogy kísértésbe essünk. Egy kissé tovább ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt, Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Márk evangéliuma, 14. rész, 35. és 36. vers. Márk azt mondja, hogy imádkozott, hogy az óra múljék el tőle. Nem a halál rémítette, hanem a kereszt órája. Az a pillanat, amikor a bűn rákerül. Bűnné lett értünk, ahogy a második korintusi levélben olvassuk. Márk az órát és a poharat szinonímaként használja. Figyeld meg a zsidókhoz írt levél íróját. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Most visszatér arra a helyre, ahol együtt volt a három tanítvánnyal. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Márk evangéliuma, 14. rész, 37. és 38. vers. A három tanítvány egyáltalán nem riadt föl. Valójában ezt az egészet végig tudták aludni. Péter sem került zavarba, hogy majd megtagadja Krisztust. Vigyáznia és imádkoznia kellett volna, de csak elment aludni. A vigyázás és az imádkozás alapján elkerülhetjük ma is a kísértést, barátom. Most figyeljük meg, hogy Jézus visszamegy és ismétli első imádságát. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Márk evangéliuma, 14. rész, 39. vers. A tanítványok ismét elaludtak. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Márk evangéliuma, 14. rész, 40. vers. Nem volt magyarázatuk a kudarcra. Bizonyára azt tanuljuk meg itt, hogy a testben nem lehet bízni. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk: aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég. Eljött az óra. Íme átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki engem elárul. Márk evangéliuma, 14. rész, 41. és 42. vers. Nyilvánvalóan itt időcsúszás van, tehát rövidet aludhattak azelőtt, mielőtt Jézust letartóztatták. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Márk evangéliuma, 14. rész, 43. vers. Most látjuk, hogy azt kell tenniük, amiről azt mondták, hogy nem teszik meg. Azt mondták, ne az ünnepen. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel. Márk evangéliuma, 14. rész, 44. vers. Itt föl van jegyezve az árulásnak az egyik legaljasabb tette. Gonosz és utálatos tett. Júdás ismerte az Úr szokott pihenőhelyét, és oda vezette az ellenséget. A csók a szeretet és vonzalom jele, és Júdás most Jézus elárulására alkalmazza. Ez még gonoszabbá és visszataszítóbbá teszi cselekedetét. Történetesen itt azt tanuljuk meg, hogy az Úr emberileg nem nézett ki másként, mint bárki az emberek között. Valakinek föl kellett ismernie a tömegben. Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt: Mester! És megcsókolta. Márk evangéliuma, 14. rész, 45. vers. Megfigyelhetjük, hogy Júdás mesternek hívja őt. Nem úrnak nevezi. Senki sem mondhatja Jézust úrnak, hanem csak a Szentlélek által. 1. Korintusi levél, 12. rész, 3. vers. Azok pedig rátették kezüket, és elfogták. Márk evangéliuma, 14. rész, 46. vers. Ebben a pillanatban Jézus átadatott a bűnös emberek kezébe, és ő engedi, hogy a keresztre vigyék. Simon Péter próbál a segítségére sietni. Egy valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Márk evangéliuma, 14. rész, 47., 48. és 49. vers. Jézus kimutatja, hogy ez profécia beteljesedése. Ha ezek az emberek hittek volna a saját szentírásukban, akkor talán tétováztak volna, vagy megváltoztatták volna döntésüket. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. Márk evangéliuma, 14. rész, 50. vers. Ahogy gyanítottuk, Péter vágta le a férfi fülét a maga kardjával. János is elmondja, hogy a megsérült ember neve Málkus volt. Simon Péter elég jó halász volt, de nagyon rossz kardozó. Az ember nyakát akarta levágni, de eltévesztette, és a fülét vágta le. Mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. Ez profécia beteljesedése. Aztán itt van egy eset egy bizonyos fiatal emberrel. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt meztelen testén. Őt is elfogták, de ő az ingét otthagyva meztelenül elmenekült. Márk evangéliuma, 14. rész, 51. és 52. vers. Mindig föltették a kérdést, hogy ki lehetett ez az ifjú. Egyesek azt gondolják, hogy esetleg maga Pál apostol volt. Mások szerint János Márk lehetett. Én úgy vélem, hogy inkább János Márk lehetett ez a személy. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mind. Márk evangéliuma, 14. rész, 53. vers. Most Jézust Kajafás a főpap elé viszik, aki elfogadható volt Rómának. Annás, az apósa, ténylegesen főpap volt a mózesi törvény szerint. Jézust először Annás elé vitték, ahogy János följegyzi. Egyesek úgy vélik, hogy Annás volt az igazi szervező, aki tervet készített Jézus megölésére. Itt a Sanhedrin üléséről olvasunk. Péter távolról követte őt be egészen a főpap palotájának udvarába, és ott ült a szolgákkal, melegedett a tűznél. Márk evangéliuma, 14. rész, 54. vers. Péter egyre közelebb kerül szégyenletes tagadásának színhelyéhez. Távolról követte az urat, aztán leült a tömeg soraiban. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Márk evangéliuma, 14. rész, 55. vers. A Sanhedrin ülése illegális volt, mivel még nem kelt föl a nap. A módszerük is illegálisnak számított. Csak azokat a tanúkat hallgatták meg, akik Jézus ellen szóltak. Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta, én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és három nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. Márk evangéliuma, 14. rész, 56. verstől az 59. versig. Sokan akartak hamisan tanúskodni, de kettő sem egyezett közülük. A vádat legalább két tanú bizonyságtételére kellett alapozni. Természetesen Jézus nem mondta, hogy elpusztítja a templomot, és aztán három nap alatt fölépíti. Ezt mondta, pusztítsátok el ezt a templomot, vagyis ti döntitek le ezt a templomot. Ezt János így magyarázza. De az ő testének templomáról beszélt. János evangéliuma, 2. rész, 21. vers. Imádkozzunk! Uram Jézusom! Szégyenpír ég az arcomon, amikor látom, mit kellett szenvedned bűneimért. Bocsáss meg ismét kérlek, és add, hogy a bűnbocsánatért egész életemben hálás gyermeked legyek. Ámen.